Én szeretettel üdvözlök mindenkit, nagyon köszönöm, hogy ezt a lehetőséget, hogy ezt az előadást megtartsam. Itt azt kell mondanom, hogy az elmúlt előadásokban azért néhány olyan grafikon táblázatot, amit én fontosnak tartottam bemutatni, azt mások bemutattak. Ezeken vagy át fogok ugrani, vagy pedig egy kicsit más értelmezését próbálom adni. Az akász múltjáról ugye sok mindent lehetne beszélni, igazából azért tartom fontosnak, hogy ehelyett is ezt megemlítsem, annak ellenére, hogy majdnem mindenki ismeri, mert azt az egyetlen nagyon fontos dolgot szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a behurcolt, invazív, elítélt papajunk azért közel 3-400 éve itt van, tehát nem egy tegnap zsebekborra behúzott fáról beszélünk. Én néha vitákban felszoktam azt hozni, hogy a magyarság Kárpát-medencei történetének egyharmadát velünk töltötte. Volt már olyan vitánk, amikor egy parkvásításnál egy Szent István szobornok az volt, hogy nem őshonos akác, amit én javasoltam, mivel más nem maradt volna meg a rányba odaültetni, akkor meg miért őshonos vagy. Ugye mi is máshonnan jöttünk. Még egy nagyon fontos dolgot említenék meg, hát egyrészt az, hogy mindig is a gazdaságosság és a környezetvédelem, vagy hát természetvédelem együtt jelent meg az akász történetében, tehát akár a katonai cél az 1750-es telepítésben, akár Tesserik munkája, amelyik ugye gyakorlatilag meghatározó volt, de én különösen a forgácsféle akár gazdálkodást említeném meg, talán erről annyit nem hallunk mostanában, ez egy váltó gazdálkodás volt, ahol az erdő és a mezőgazdasági területeket váltotta. Ez egyrészt ott gazdasági, a lózási kérdés volt, és a másik pedig a mennyire akarság az, hogy a mai agroerdőgazdálkodásnak egy előképe is lehetett. Ebben a grafikonban, amit ma többször láttunk, én egyre hívnám fel a figyelmet, hogyha az embernek módja van olvasgatni az akász szakirodalmat, akkor azért a mai helyzettel már többször találkozhatok, többször hangzott el, hogy túl sok akász van, fejleszteni semmiképpen nem kell esetleg visszafejleszteni. Ennek ellenére az ábra azt mutatja, hogy a terület nőtt, és ennek pedig az az oka, hogy az a hétköznapi tájban élő ember, akár gazdálkodó paraszt, akár erdész, aki az akáccal valójában kapcsolatban van, az pontosan tudja a papajnak az értékét, és ő erre sose hallgatott rá. Én dr. Keresztesi Béla akadémikus úrtól indítottam ezt a kis rövid felsorolást, ugye az én eltévet töltött időmben ezek az emberekkel, akikkel találkozhattunk. Az első és nagyon nagy időszakban mindenképpen a szelekciós munka volt jelentős. Itt ki kell hangsúlyozni, hogy nagyon erős volt az a kapcsolat, ami a gyakorlat és a kutatás között volt, mert szelektálni úgy tud egy erdészkutató, egy erdészkutató, hogyha valaki arra az egyedre felhívja a figyelmét. Mert nincs módja annak a néhány embernek, vagy esetleg abban a Keresztesi Bélának, vagy Bújtár Zolinak, az ország állományát átnézni, csak úgy működött a világ, hogyha a helyben dolgozó kollega felhívja a figyelmét, ilyen például a Rózsaszín HC, hogy Gödöllőn egy utcában találtak. Kapus Imrét ugye én is mindenképpen megemlítem, gyakorlatilag az ő gondolata, ami akkor talán erős vitát váltott ki, ez a fiatalkori gyors növekedésre való szelekció, aminek eredménye itt már hallott hatalmas számú csevetekerti szelekció. Megint azt kell, hogy jövőbe mutatott gondolattá válhatott, mert az energiai ültetvényekben ez a kérdés, hogy fiatalkorban hogy nő meghatározó, az, hogy hogy jött volna, nem vágtam volna le, az már kevésbé. Én talán a technológiai fejlesztésben mindenképpen nagyon fontosnak tartanám ebben az időszakban a sarjasztatásnak a gyökér szakatásos módszerek a kidolgozását. Egy nyírendős munkával kellett volna azt leírnom, hogy mi az előnye és mi a hátránya a mag és a sarj állományoknak, és szépen fekete két hasárat, és rá kellett jönnöm, hogy nem tudom hátrányt mondani a jó sarjasztatás mellé, és nem tudok előtt mondani a akác magról, a csevetére töltő szaporításhoz, de hangsúlyozom, jó. Másik, abban a korszakban én szerintem a mai életünket is meghatározó innováció volt a talajról való maggyűjtés az akác esetében, mert ugye azzal értük el azt, hogy ezt a csemete számot, amit ma elő akarok állítani, elő tudjuk állítani. Az a korszak, amit ma élünk, és ami talán előttünk van, az pedig, bár innen ugye Katit nem írtam, de hát ugye előbb már ott volt, de mindenképpen az ő osztályvezetési és az osztályhoz kötődően, ugye a növőtér megválasztás, a növőtér szabályozás, új fajták szelekciója. és egy a mélyített jelentőségű akátnak a kérdése, pontosabban ennek az újra felkarolása és elteresztése. Ebben azért azt fontosat tartom elmondani, hogy ugye itt van az államileg már elismert fajták és a fajtajelölteink. Egy komoly megoldatlan probléma áll előttünk, ezeknek a fajtáknak a szaporító anyag ellátása, ennek a technikai része is, bár előlük ezt mutatták, technikai leírások vannak, mégis nem egy fajtánál járunk úgy, például rossz rácinál, hogy nem tudjuk kielégíteni azokat az igényeket, amik jelentkeznek. Más kérdés, hogy az igények sem úgy jelentkeznek, hogy tudnánk előre, tehát mindig ilyen atók vannak. Ebből kifejezőleg a gyökérdugványjal, a zöldugványjal és a mikroszaporítással próbálkozunk. Kisfőlarányában kísérletekből ugye azt azért külön ki szeretném hangsúlyozni, hogy alföldi kutatóintézetként azért a nyár és az akát technológiai kísérletek a legjelentősebbek. Itt felsoroltuk, hogy a mai élő, és ezt az erdő hangsúlyozni, hogy a mai élő kísérletek, mert ugye nagyon sok kísérlet kora miatt sajnos már kiöregelt, azok itt vannak. Ugye a magtermesztő állományt az a Larányi gyűjteményt lehet megemlíteni, ez Kaposi Imre munkájához kötődik, és innen a mai nap, a mai évek és jövő feladatai az, hogy olyan egyedeket vigyünk kísérletekbe, energetikaival mondom az elsősorban, amelyek ott Larányban is ígéretesek. Az, hogy miért Larányban van ez az állomány, ennek ugye az izoláció volt az oka, hogy megpróbáljuk úgy magot gyűjteni, hogy garantáltan csak egymás porozza be. Ezzel vannak is sikeres találkozásai, hajóatház határában van több ilyen kísérletünk, és hát vannak sikertek, mert egy idei magvetési kísérletünk például akkor sajnos nagyon rossz eredményre jutott. Itt ugye ebből néhány képet villantottam fel. Ugye a mikroszaporítás egy új és érdekes, nem annyira új évtizedes múlta tekintő, de nagyon ígéretes eljárás. Jelen pillanatban azért azt hiszem, hogy ott tartunk még csak, hogy a kísérleti tevékenység alapanyag előállításának lehet ez módja, mert ez a gazdasági kérdés, ez nagyon drága a csemete. Én nem is nevezném drágának, csak ahhoz képest drága, hogy egy üzemi területen olyan nagy számú csemetével ültessünk. Itt ugye felsoroltam azokat az intézeteket, akikkel sikeres együttműködünk ebbe a kérdésbe. Itt azt kell mondani, hogy talán már az akár mikroszaporítással a mikroszaporító csapatok egészen jól el. Annak az igazi probléma itt aztán az edzés, a peticsészébe való, vagy üvegcsébe való kivétel, és utána a kiültethető csemetéig való eljuttatás. Ebbe örömmel jelenthetem, hogy egy hatalmas nagy eredménynél tartunk. A kép alján látjuk ezt a idei felvételt, ezt a szegedi szaporító labor segítségével előállt a csemetét Táma Miklósiknál. Ilyen eredménnyel tudtuk megnevelni. Ami azt mondom, ez lassan már ugye 3-4 hete van kint a földben, hogy ezt azért nagy biztonsággal ebből kísérleteket tudunk telepíteni, és ez közel 7000 csemete. Amire régen ment a dolog, elsősorban a galakra való szelekció, és itt ezeknek a húti akácoknak, szasói akácoknak egy utóra a Debrecen határába. Gyakorlatilag az anyagból sikerült összehozni egy olyan állományt, amiből fajta bejelentés történt, és amelyik eddigi mérésekkel bizonyítja is a hatékosságát. Az ültetési hálózat és eredítés megint egy fontos múltban is gyökerező, de jövőben mutató kérdés. Ugye egyrészt az akácot még véleményem szerint nem igazán ültetvényként kezeljük, mindenki a nagy hőszám mellett nevegeti. Ugye Rédei Károlya több olyan kicsitet csináltunk, ahol tágabb hálózatba szeretnénk tenni az akácot, és a nyírerdő felül van olyan igény, hogy ne a tágabb hálózat fele, hanem a sűrű hálózat, de fiatalkorban rútfaként letermelhető akác irányába legyünk. Az elegyítésnek szintén van a múltba levő gyökere, a nevesen rakát együtt tervezés, amelyik valami módon én úgy érzem, azt tapasztaltam, hogy az eredmények ellenére, tehát a méréseknek ellenére a gyakorlatban nem vált teljesen be, elmaradt ez a technológia. Én azt láttam és azt látom, hogy ennek az oka, elsődleges oka, hogy azt a szakmai döntést, hogy akácot akarunk-e vagy nyárost akarunk, ezt a telepítéskor se tudjuk, és ezért vegyük össze a két fajtát, a fajt, és később se hozzuk meg, és ezért nem vágjuk ki az egyiket, hogy a másik boldoguljon. A jövő kihívása, de már napjainkban is működő eljárás, ez pedig ugye a szürke nyárral való elegyítés, amelyet én most megint azt mondom, hogy időben kellene meghozni a lépéseket, és ezt az időt meg kéne talán nekünk uradalom határozni, és eldönteni a fafajt. Én nem kérdés, hogy az akác mellett teszem el a voksot. Tehát az a véleményem, hogy a földi területeinken, a nagy területeink szürke nyárosokat tudunk lépni, akkor majd az értéktermelés tekintetében lesznek bajaink. A nagyon komoly kutatási része a radányi akác, stigmáknak az akác. Ugye itt is napkori példát mutatunk, én azt érzi, ezt úgy gondolom, hogy száraz alföldi körülmények között azért az eregetikai ültet vérni a legnagyobb lehetőség az akácnak van. Napkoron és több más helyen nyárral, hűzzel, elegyesen, vagy nem elegyesen, kísérletbe keverten vannak kísérleteink, mindenütt az akác bizonyítja a jóságát, azt hozzá kell tenni, hogy a kellő tőszámmal és a kellő időben kitermelt akác, mert a fényigés ilyensége miatt nagyon rosszul tűri az, hogyha túltartjuk az állományba. Amit mondtam, ez a virágzás biológiai vizsgát, ami egy a gyakorlatilag a mészeti hasznosíthatóság fele mozdulna el, ezt gyakorlatilag a Szilvánszal közös munkaként kezdtük el, az a már ma emlegetett Bocskai kerti területen, de aztán mi egy kicsit tovább gondoltuk, és a gyakorlatból nagy segítséget kaptunk, tehát 1800 egyedet tudunk már második éve vizsgálni, és ebben nagyon szépen látszik, hogy vannak olyan egyedek, amelyek korábban fakadnak, bőven virágoznak. Én még egyként elsősorban a később virágzó és hosszabb virágzó egyedekre helyezném a figyelmet, és szeretnék ebből szelekciós úton majd később fajtát összehozni. Tehát a mély állományok fejlődés és az akác fejlődése nincsen egy ritmusban. Általában úgy járunk mi méhészek, hogy az akác végére már nagyon sok méhünk van, ami aztán éhen döglik, mert nincs következő legelő. És ebből kifejezőleg akár a rózsaszirácé, mert az nagyon hosszan virágzik, az nem kérdés, akár bármelyik más a tájból kiszelektált egyed nagyon érdekes lehet. Az idei év egy sorcsapással és egy ajándékkal szolgálta ezt a munkát, ugye olyan tavaszi fagyok voltak, ami miatt nagy Debrecen környékén például jelentős mennyiség, nagyon sok helyen fagyott el az akácvirág, viszont közel 10-15 olyan akácegyedet szelektált, ami ennek ellenére ezek a területeken egyedileg virágba borult, tehát valószínűleg a fagytűrésben tud többet nyújtani. Itt ezen a képen, itt az alján lehet látni azt a gyűjteményt, amit ebbe a fiatalkori szelekcióval hoztunk létre. Ennek próbáltunk már magot szedni róla, szedtünk már többször magot. Igazság szerint a moskói az első állományfelvételek és a kiértékelések, hogy mint magtermű plantáz rendelkezik a többlettel, nagy valószínű fog, mert ugye minden egyed értékes egyed, és a környéken nincs, vagy nagyon kevés az a lakát, amiben beleszólhat. A jövő munkájáról, vagy terveiről mindenképpen a akát ökológiai termőigényének jobb megismerését tűztük ki célul, vagy tűzünk ki célul, különösen azokat a gyenge akácosokat szeretnénk megvizsgálni, amelyik éptesben épp, hogy élnek, hogy meg tudnánk mondani azt a pontos határt, ahol az akácot már nem lehet ültetni. Azért azzal a gondolattal felvételve, ami már többször elhangzott, hogy a Füleelmő is elmondta már, hogy többször, hogy rá kell döbbenünk, hogy nem statikus a termőhely, tehát alapvetően ezek a területek valószínűleg gondolni fognak, és ebből kifolyólag mindenképpen lassan már azt is keresnünk kell, hogy mi lesz az akác után. Ezt én nagyon fontos, hogy tartom kövesz a gondolatot, hogy mi tavaly harcoltunk az akác megmaradásért, akkor azért nekem néha az a gondolatom volt, hogy arról is kéne beszélni, hogy mi lesz az akác után. Mert a gyenge akác termőhelyek nem csak, hogy gyenge akácot adnak manapság, hanem gyengülőt adnak a jót is. A vegetatív úton való szaporításnak a módszertanán is kell javítani. A mikroszaporításnak pillanatnyilag, mint mondtam, úgy látom, hogy elsősorban kísérleti kutatási célra van jelentősége, viszont ott a nagy lehetőség, hogy a zöld dumányban esetleg jobb eredményt érjünk el. Idei évben pillanatnyilag ígéretes stádiumban van ilyen kísérletünk az Újfehértói, most már nagy kutatóintézettel, mert másik egy zöld dumányoznunk. És a mikroszaporítást olyan módján kéne, ami kivihető az erdőbe. A termesztés technológiában növőtér szabályozás elegyítés kérdése. Én a növőtérben annak lennék híve, és abban jelenben szeretnék mozdulni, hogy csökkentsük a kiültetett csemete számot, vagy jutassunk olyan, mint a nevetlen környéki kísérlet, ilyen olyan okát, egyes okátot mondjuk, ahol az értéke gyereknek a kialakított tulajdonságjegyből ugye a kis tőszámban néhány ezer, és Homer szakáccal van úgy beelegítve, hogy a vágásforgó végére, ha igaz, hogy a mi akácunk jobb volt, mint a Commerce, akkor majd a sarjaszatás felújítása mások az értékes egyedek maradja. A klímaváltozás szerintem nagyon nagy erővel fogja érinteni az akácot, hogy az egész probléma körbe az ország erdeit meg fogja viselni, hegyvidékről fafajú puszulhatnak ki, az Alföldön is, csak a hegyvidéken van, ami utána menjen, az Alföldön pedig nincs. Tehát ebből képvel ez egy nagyon. A magtermelő állományokként azt érzem, hogy egy nagyon nagy és nagyon szép munka, de valahogy ezt fel kéne újítani, ugye több kikerült már koránál fogva, talán egyik másik utóbb bevizetete mégse olyan jó, mint amilyennek a kérdése volt, és én még egyet hangsúlyoznék, hogy is a csövet előállt is fegyelmet javítani, mert a mi térségben úgy érzékeljük, hogy ugye azért a román oldalról elég nagy mennyiség mag jön be. És én fontosnak tartom a nem fatermesztés, nem elsősorban fatermesztési célra akácot, tehát energiatermelőtetni, talajvédelem, kultiváció, agroerdészet, méhészet, és talán a vadrágó erdő és a legelő erdő, vagy takarmány erdő, amit azért tettem én magam is kérdőjellel, mert ezen érdemes gondolkodni, de hát Karcsival egy-két külföldi után láttuk, hogy itt a kínai kollégák nem értették, hogy mit nem értünk azon, mikor azt kérdezték, hogy mikor engedjük be az állatot a akácosba. Mert hogy az volt az egyetlen célja az ültetésnek, hogy azt legeltessék azt a területet, ahol amúgy a fűvegetáció nem nyújtott semmit. Vagy Miklósnál jártunk energiaültetvénynél úgy, ahol a szarvasi fűből nem tudtunk egy bogjányit összegerebírni, míg mellette azon a száraz homokon az akács pedig nőtt. Én köszönöm szépen a figyelmet!